Ötödik novella. Gidotto da Cremona leánykáját Giacomino da Pavia gondjaira bízza, és meghal. Faenzában a leányt Giannola di Severino és Mingino di Mignole szereti. Összeverekednek miattad, akkor kiderül, hogy a leány Giannole húga, mire Mignolehoz adják feleségül. A Fülemüle novellájának hallatára mind a hölgyek annyit kacagtak, hogy kacagásuk még akkor sem szűnt, mikor Filosztrátó már befejezte az elbeszélést. De minek utána még kisé nevetgéltek, szólott a királynő, annyi bizonyos, hogy tegnap megszomorítottál is bennünket, ma oly igen megcsiklandoztál, hogy senkinek sincs oka panaszkodni rád. És Nejfiléhez intézvény szavait parancsolta, hogy mondja el novelláját. Kis vidáman ekképpen fogott szóba. Mivel, hogy Filosztrátó elbeszélésével Romanyába vezetett bennünket, nékem is kedven vagyok kissé kirándulni oda novellámban. Elmondom tehát, hogy élt egykoron Fánó városában két lombardiai ember, kik közül egyiknek neve volt Gidotto da Cremona, másiké Giacomino da Pavia. Mind a kettő immár koros ember, kik szinte egész ifjúságukat fegyverforgatásban és katonáskodásban töltötték. Midőn pedig Gidotto a végét járta, és nem volt fia, sem barátja vagy rokon, akiben inkább megbízott volna, mint Giacominóban. Egyetlen leánykáját, aki talán 15 esztendős volt, és minden vagyonát annak gondjaira bízta, és minek utána minden dolgába beavatta őt. Meghalt. Történt ezen időkben, hogy Faenza város, amely nagy időn által szenvedte a háborút és a balsós csapásait, némiképpen nyugodtabb állapotba jutott, és akkor kinek-kinek szívesen megengedték, hogy visszatérjen, ha ki visszatérni kívánt, miért is Giacomino, ki régebben lakott már ottan, s igen kedvére volt az ott tartózkodás, minden vagyonával egyetemben visszatért oda, és magával hozta a leánykát, kit Gidotto reáhagyott, és kit ő tulajdon leánya gyanánt szeretett és gondolott. Ez pedig növekedvén olyan gyönyörű leányjá serdült, hogy nem volt hozzája fogható az egész városban. Amilyen volt a szépsége, olyan volt erkölcse és tisztessége is. Miért is különb-különb ifjak kezdették környékezni, de valamennyinél inkább két szemre való és egyenlő képpen derék ifjú szerette oly forrón, hogy féltékenységben kezdték mérhetetlenül meggyűlölni egymást. Egyiknek neve volt Giannole di Severino, másiknak pedig Mignino di Mignole. Mindegyik szívesen feleségül vette volna a leányt, ki már 15 esztendős volt, ha hozzátartozóik megengedték volna. De látván, hogy tisztes úton módon nem érhetik el céljukat, mindegyik igyekezett olyképpen megszerezni őt magának, ahogyan tudta. Volt Giacomino házában egy korosz szolgáló és egy Crivello nevezetű szolga, mulatságos és fölöttébb nyájas ember. Ezzel Giannole igen megbarátkozott, és amikor alkalmatosnak vélte az időt, felfedte előtte szerelmét, és kérte, hogy legyen segítségére vágyának betöltésében, és elhalmozta dús ígéretekkel, hahogy ezt megteszi. Felelte erre Crivello. Nézd, e dologban én nem tehetek egyebet éretted, mint hogyha egyszer Giacomino valahova elmegy vacsorára, bebocsájtalak a leányhoz, mivel ha én szólnék nála, éretted, meg se hallgatna. Ha beéred vele, ezt megígérem, és meg is teszem. Aztán a módodban van, cselekedd azt, mit legjobbnak vélsz. Giannole azt felelte, hogy ennél több nem kell neki, és hát ebben megegyeztek. Másfelől Mingino megbarátkozott a szolgálóval, és annyira jutott vele, hogy az több ízben is vitt tőle üzenetet a leánynak, kiben is már-már szerelem ébredt a fiú iránt, Ezen felül megígérte neki a cseléd, hogy bejuttatta a leányhoz, mihely Giacomino valamely okból este elmegy hazúról. Történt tehát, hogy nem nagy időre megbeszélések után Giacomino Crivello mesterkedésére elment valamely barátjához vacsorára, az pedig megjelentette ezt Giannolénak, és megegyezett véle, hogy midőn bizonyos jelet ad, ő majd odajön, és nyitva leli a kaput. Másfelől a cseléd, semmit nem tudván erről, megüzente Mignino-nak, hogy Giacomino nem vacsorázik otthon, s értésére adta, hogy maradjon a ház közelében, és mikor meglátta a jelet, melyet majd ő ad, jöjjön oda, és lépjen be. Leszállt az este, és a szerelmesek, kik semmit nem tudtak egymás dolgáról, és mindegyik gyanakodott a másikra, néhány fegyveres cimborájukkal odaérkeztek, hogy birtokukba vegyék a leányt. Mignino az embereivel tanyát ütött egyik barátjának házában, mely szomszédos volt a leány házával, hogy ott várja meg a jeladást. Giannole a cimboráival a háztól kissé távolabb foglalt állást. Crivello meg a cseléd, amint Giacomino eltávozott, igyekeztek egymást eltávolítani. Mondá Crivello a cselédnek, miért nem így már aludni? Mit témfereksz itt a házban keresztül kasul? A cseléd viszont mondotta, hát te miért nem így a gazdádért? Mit lepzselsz itthon, holott már megvacsoráztál? És ekképpen egyik sem tudta a másikat kimozdítani helyéből. Crivello azonban, mikor látta, hogy itt az óra, melyet megbeszélt Giannoléval, mondotta magában, amit törődöm ezzel itt, ha nem marad nyugton, könnyen megkaphatja a magáit. Megadta tehát a megbeszélt jelet, kiment ajtót nyitni, és akkor Giannole nyomban odajött, két cimborájával belépett, és a leányt a nagy teremben lelte, hol is megfogta, hogy elvigyék. A leány rukkapált és hangosan ordítozott, hasonlatosképpen a szolgáló is. Mikor ezt Mignino meghallotta, nyomban ott termett cimboráival, és látván, hogy a leányt már cipelik kifelé a kapun, kardot rántottak, s valamennyien elordították magukat. Halál, reátok, árulók! Ebből semmi sem lesz! Micsoda erőszakoskodás ez! Ahogy ezt mondták, megkezdődött a csetepaté. Másfelől a zajra kirohantak a szomszédok fáklyákkal s fegyveresen, és segítségére keltek Mignino-nak, szitkozódván a merénylet miatt. Miért is Mignino hosszas viaskodás után elvette a leány Giannolétól, és visszavitte Giacomino házába. A csetepaté csak akkor ért véget, amikor rajtuk ütöttek a városkapitányának csatlósai, és közülük sokat foggyulejtettek, és a többiek között elfogták Mignino-t és Giannolét és Crivellót, és börtönbe hurcolták őket. Giacomino csak akkor tért haza, amikor már minden elnyugodott, és igen bosszankodott az eseten, de minek utána megtudakolta, hogyan történt, és látta, hogy a leány az egészben ártatlan, némiképpen megnyugodott, és feltette magában, hogy minél előbb férhez adja a leányt, nehogy efféle eset megismétlődjék. Reggelre kelvén mindkét ifjú rokonsága hiteles tudomást szerzett arról, ami történt, s látván, hogy az elfogott ifjakra nagy veszedelem származhat belőle, ahogy Giacomino ellenük úgy jár el, amint joga van eljárnia, elmentek hozzá, és nyájas szavakkal kérték, hogy ne vegye oly igen zokon a meggondolatlan ifjak részéről rajta esett méltatlanságot, inkább tekintse ama szeretet és ragaszkodást, melyel meggyőződésük szerint irányukban, kik ezt tőle kérik, viseltetik. Egyúttal pedig felajánlottak neki önmaguk és a bűnös ifjak nevében minden nemű elégtételt, mit csak rajtuk venni kíván. Giacomino, ki életében sokat megélt már, és jószívű ember volt, nyomban így felelt. Urak, még akkor is, ha nem laknám a ti városotokban, hanem magam szülőföldjén, tartom magamat oly jó barátotoknak, hogy sem ebben, sem más dologban nem cselekedném másként, csak amint kedvetek szerint vagyom. De ezen felül annál is inkább kedvetekben kell járnom, mivel tulajdonképpen magatokon esett a bántás. Tudnélik, ez a leány nem kremonai, nem is páviai, miként talán sokan vélik, hanem faenzai, ám bár sem én, se ő maga nem az, ki rám bízta, nem tudjuk mai napig sem kinek a leánya. Miért is? Abban, amit kértek, mindent megteszek, amit csak tőlem kívántak. A nemes urak halván, hogy a leány faenzai elcsodálkoztak, és köszönetet mondottak Giacominónak jóságos válaszáért, és kérték, hogy ne terheltessék elmondani nekik, hogyan jutott kezébe ez a leány, és honnan tudja, hogy faenzai. Felelte erre Giacomino: Gidotto da Cremona bajtársam és barátom volt, és halálos ágyán elmondotta nekem, hogy midőn Frigyes császár elfoglalta ezt a várost, ő maga az általános fosztogatásban behatolt egy házba, melyben rengeteg zsákmányt lelt, de nem volt abban már egy teremtett lélek sem, csak egy kis leányka, két esztendős, talán valamivel több vagy kevesebb, és amikor felment a lépcsőn, a leányka atyának szólította, miért is megesett rajta szíve, és mindazzal együtt, mi a házban volt, elhozta a leányt Fanóba, és mikor ottan meghalt, minden vagyonával együtt reám hagyta, s lelkemre kötött, hogy annak idején adjam férhez, és adjam véle azt, mi az övé volt. És ám bár a leány eladó sorba került, nem volt alkalmam férhez adnom őt oly emberhez, ki nékem tetszett volna, pedig szívesen megtenném, hogy afféle eset, mint a tegnap esti, meg ne ismétlődjék. Volt pedig ottan a többiek között bizonyos Giulielmino da Medicina nevezetű férfiú, ki amaz esetnél együtt volt Gidottóval, és nagyon jól tudta, kinek a házát fosztotta ki Gidottó. És hogy az illetőt ottan látta, a többiek között odalépett hozzá, és mondta neki: Pernabuccio, hallod, mit mond Giacomino? Felelte Pernabuccio: hallom, és magam is sokat gondoltam már erre, mivel emlékszem, hogy ama zűrzavarban elvesztettem egyik kisleányomat, ki éppen olyan korú volt, mint Giacomino mondja. Szólott erre Giulielmino: bizonyos, hogy ez az, mivel egy ízben jelen voltam, mikor Gidotto elmondotta, hogy hol fosztogatott, és ráismertem, hogy ez a te házad volt. Hát csak erről tesd meg emlékezetedet, vajon ráismernél-e leányodra valami jelről, és vizsgáld meg őt. Akkor bizonyosan megismered, hogy a te leányod. Miért is Pernabuccio gondolkodott, és visszaemlékezett, hogy leányának kereszt alakú forradás van bal füle mellett, mely valami daganatból maradt, melyet kevéssel amaz eset előtt felvágatott. Tehát semmit nem késlekedett, odalépett Giacominohoz, ki még közöttük volt, s kérte, hogy vigye magával házába, s mutassa meg néki amaz leányt. Giacomino szívesen magával vitte, és elébe hivatta a leányt. Amikor Pernabuccio meglátta őt, azon nyomban észrevette, hogy szakasztott mása az anyjának, ki még mindig szép asszony volt, de ezzel nem elégedett meg, hanem megkérte Giacominót: engedném meg neki, hogy kissé felemelje a haját bal füle mellett. Ebbe Giacomino beleegyezett. Pernabuccio tehát odalépett a leányhoz, ki pironkodva ott állt, jobb kezével felemelte a haját, és meglátta a keresztet, miből is valóban megismerte, hogy tulajdon leánya, és elérzékenyülve sírva fakadt, és megölelte őt, ám bár a leány húzódozott, annak utána pedig odafordult Giacominohoz, és mondta: testvér, ez az én leányom. Az én házam volt az, melyet Gidotto kifosztott, és ezt a leányt a hirtelen rémületben ott felejtette anyja, az én feleségem, s mind mostanáig azt hittük, hogy benne égett a házban, mely ugyanaznapon kigyulladt. A leány, amikor ezt hallotta és látta, hogy koros férfiú hitelt adott szavainak, és bizonyos titokzatos erő sugallatára engedte ölelni magát, s vele együtt maga is elérzékenyülten sírva fakadt. Berna Buccio tüstént elküldött az anyjáért és egyéb rokonaiért és nővéreiért és bátyjaiért, s valamennyinek megmutatta a leányt és elmondta az esetét, s akkor nagy ujjongás közben ezerszer is megölelték egymást, s minek utána Giacomino beleegyezett, magával vitte a leányt házába. Amikor ennek hírét vette a város kapitánya, aki derékember volt, és ebből megismerte, hogy Giannolékit ő börtönbe tartott, Berna Buccio fia és a leánynak édesbátyja, elhatározta, hogy kegyelmet ad neki az elkövetett bűnért, s minek utána Berna Buccionál és Giacominónál közben járt a dologban, megbékéltette Giannolét Minignóval, és minden hozzátartozóinak nagy örömére feleségül adta Minignóhoz a leányt, kinek neve Ágnesa volt, egyúttal pedig szabadon bocsátotta Crivellót és a többieket, akik emez ügybe belekeveredtek. Annak utána Minino nagy vigassággal pompás és fényes lakodalmat csapott, hazavitte feleségét, és még számos esztendőkön által élt vele békességben és jó szerencsében.